Jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Playboy. Mit mondjak?
Podcast.
Podcast? Kérdezik,
podcast, podcast, persze.
Akkor kívánok, podcast. Jó, tehát ez a harmadik podcast, és mikor a másodszor örvendeztünk, hogy milyen jól lett második is, és én azt mondom, hogy ez a történelmi dolog valójában, akkor azt mondom, hogy mikor a harmadik podcast kijön, az már tényleg olyan, mintha ilyen üzemszerűen tudnánk tolni az egészet, és ettől végtelen boldog vagyok, remélem a hallgatók is.
Eleve boldog karácsonyt kívánt el a legutóbb, most teszünk a periódikára, még karácsony előtt itt a friss adás.
Igen, mikor fölveszünk, akkor még karácsony előtt van, mikor kikerül az
éter hullámaira,
az is karácsony előtt van. Tehát akkor még egyszer boldog karácsonyt mindenkinek, ennyi volt a harmadik podcast, viszont hallásra hanem folytatjuk, ugyanis egészen elképesztő, amit az évvége szokott hozni a Playboy háza táján, ahogy szokták mondani. Mert egy ilyen kiadvány dömping ért el a standokat a Playboy jóvoltából. Először is volt olyan kiadvány, ahol 65 év ikonikus szépségeit rendeztük sorrendbe. Egy csomó külföldi, főleg amerikai híresség mellett rengeteg magyar szépség is szerepel. Tényleg mindenki egy-egy mérföldkő volt a Playboy életében. Gondolok itt Zalatnai Saroltára, gondolok itt, ki volt még rajta, ki? Igen, Gregor Bernadett, ott volt Bódi Szilvi, tehát mindenki egy-egy korona ékő a Playboy szép fején, és hát az a helyzet, hogy az olvasók is nagyon kedvelik ezt a magazint. Különleges újság valóban, hiszen nincsenek benne betűk, viszont annál több fotó és kép van.
Rengeteg betű van benne.
Jó, rengeteg betű van benne, mert Zenit úr itt szerzőként működött közzel, azért mindenkiről megemlékeztünk, de igazából nem a Playboyhoz szokott olvasó...
Nem cikket, csak kép alá.
Igen. Igazából a Playboy olvasó, hogyha cikket keres benne, azt nem talál egyet se, viszont rengeteg kép alá. Ki ez a nő, miért híres, miért fontos számunkra?
És sok gyönyörű kép.
És miért csodálatos mindegyik?
Erről most eszembe jutott a Bleak Zambó Jimmy kiadvány, az megvan nektek?
Mire akarsz kiukadni, Ferenc?
Fél év után egy külön szám.
Így van.
Az összegyűjtött mindenről.
Nem fél év után volt, azt hiszem két vagy három hónap után nagyjából képek voltak benne, illetve képalák, és eladtak belőle, most nem akarok hülyeséget mondani, a főszerkesztővel beszélgettem akkor, és mondott valamilyen félmillió darabot, vagy valami ilyesmit, ami nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy képszerkesztő, illetve egy szerkesztőnek a mondjuk 2 órás munkája volt.
Igen, de annak idején ugye a Blik több mint fél évig jelent meg Jimmy címlappal, egy kivétellel.
Így van, és a Palagi Ferivel dumáltam egyszer erről, és ő mondta, hogy 4 hónap után volt először az, hogy most már mindenki rohadt runta ezt az egész Jimmy tematikát, hogy jó, akkor most tegyünk valami mást, és azért még 4 hónap alatt elég komoly bulvártermés van Jimmy-n kívül is, és aznapi eladás az valami 70%-kal visszaesett.
Na jó, de Jimmy volt a király.
Beszélgettünk erről a remek kiadványunkról, de ugorjunk, mert van még egy csomó másik is. Például kijött a decemberi számunk is, meg a január-február is megjelenik most már szép lassan. Én a decemberi számhoz kanyarodnék vissza egy kicsit, mert abban volt egy elég érdekes cikk, ki is írta ki. Ja, én írtam, és a lilafüledi pisztrángosról szól, Holcsi Györgyről. Nagyon fontos számomra, hogy Magyarország az nem csak Budapestből áll, meg a budapesti vízfejből is, hanem egy csomó jó hely van még ezen kívül, és egy csomó értékes ember tevékenykedik mindenfele szerte az országban. Ennek apropóján aztán csináltunk Máté Bencével egy nagyobb riportot, a luxus leseket üzemeltet a délalföldi pusztában, tényleg elképesztő volt, és oda elmentünk, és most decemberben pedig egy hegyesebb, völgyesebb vidékre, Miskolcra és Lilafüredre, vagyis a fölött a Garodnapatak völgyében jártunk. Ekkor még gyönyörű szép ősz volt, és ekkor találkoztunk Holcsi Györggyel, aki 36 éve tenyész pisztrángokat a Garodnapatak mellett. Elképesztő az egész környezet, a Nyovajás hegy árnyékában vannak, mellettük megy el a Lilafüde kis vasút, és ott van 17 medence telistele pisztrángol, és Gyuri, hát itt Gyuri és családja, és felesége Ági itt tengeti napjait, és itt tenyészt világszínvonalú halakat, és most nyitottak egy éttermet is, nem messze. Ugye volt régen ebben az erdei halsütöde, ahol pisztrángot sütöttek, de most nyitottak egy éttermet is, nem messze oda, és az is világ és Európa színvonalú hely, úgyhogy aki teheti, az menjen el, mert egészen elképesztő kajákat lehet enni, és szuper italokat, a kávé Debrecenben van, jön a Black Sheep-től, fantasztikus.
Debrecenben nagyon csodálatos kávéültetvények vannak, hogy hú.
Igen. Igen, viszont Lilaföldön jó halak vannak, és ami külön érdekes, hogy például van ponty is az étlapon, és meg is kóstoltam, nem vagyok egy nagy halevő gyerek, de azért megkóstolom, ha jó. És a ponttól egy kicsit tartottam, mert a ponty az általában elég ilyen pocsolya ízű szokott lenni, meg ilyen kicsit ilyen iszapszemű, de aztán az történik a pontja, például, hogy amikor Gyuri megrendeli a szállítmányt talán a Bocskai kertből, akkor elhozzák a pontyokat, és két hétre beleteszi a kristálytiszta hegyi patak vizébe, a medencékbe, és akkor a pontyot két hét alatt szépen
átmossa,
igen. Tehát van egy ilyen kis iszaptanítás és méregtanítás a ponty számára, és onnantól kezdve a ponty húsának egészen más íze van, mint ami ez a magyar ember hozzászokott. Ennek egy nagyon finom, könnyű, laza szerkezete van, és tök jó íze, úgyhogy nem csak a pisztráng jó, ami egyébként tényleg egy világbajnok hal, és még annak is ajánlom, aki nem szereti halat, de a ponty is pont ilyen.
És a ponyból a szálkát is kimossa?
Igen, tehát ott úgy eszed a halat, hogy az erdélyi halsütődében nem, ott van szák az egészben, de az most be van zárva télen, és viszont vendéglő pisztrángosnál ott kiszálkázzák az összes halat, tehát ott aztán garantáltan nem megy szálka sehova. Na mindegy, én azt szeretem, hogyha az ember elmegy a Bükkbe, ami egész varázslatos helye Magyarországnak, nem csak azért, mert tele van barlangokkal, meg búvópatakkal, ami olyan zenit képzeld el, hogy folyik a víz, a patak, aztán csak eltűnik egy lukba, és aztán majd 5 km lejjebb egy forrásként tör felszínre, ez engem teljesen fel tud dobni. Nincsen térerő, ami mondjuk ha eltévedsz, akkor nem olyan jó.
Meg egyébként sem.
Viszont tényleg ott, ahol az ember így kicsit ki tud csekkolni a rengeteg buliból, meg az óriási partizásból legalább egy-két napra, az egészen más élményt tud jelenteni.
Vagy pont ott lehet eltölteni egy-két görbe estét anélkül, hogy az Instagramon kötnél ki.
Abszolút.
Illetve le lehet tölteni a podcastunkat offline hallgatásra, úgyhogy nem is kell mobil internet.
Illetve ez az egész egy ilyen digitális detox tábornak hangzik kicsit.
Hát az is.
De 2018-19-ben azért, hát nem tudom.
Gáz?
Nem, biztos jó valakinek, aki nem tud elszakadni a telefonjától, de...
Te tudsz?
Persze. Mi van itt a laptopon? Mihez kéne a telefon? Na mindegy, az a lényeg, hogy hiszünk a belföldi turizmusban, és ha már szóba került a Playboy Exkluzív, abban is találkozhatnak a kedves olvasók 7 fergeteges úti céllal.
Jó, hát ezt szinte egy ismerős ember írta, úgy hívják, hogy Badics Ferenc zenit. Zenit, légy szíves, alsál be ebbe az anyagba. Mi az, ami számodra is hát fontos, vagy ami megérint téged?
Mi az, ahonnan a legszívesebben kinéznél?
Onnan a legszívesebben kinéznék? A Pécsi TV-torony kilátó és étterem, ahol ugye a mecsek 535 méter magas Misina csúcsának a tetején van ez a csodálatos kilátó, de igazából tévétorony, ami fontos. A tévé fontos, a mobil fontos, ott ugye van térerő,
igen,
hiszen innen jön a minden, viszont akár Badacsonyig el lehet látni szebb időben.
És még kaja is van.
És még kaja is van, hiszen ott van egy tévétorony étterem, azt hiszem így is hívják.
Igen, hát csupa 5 meg 6 csillagos helyetként javasolunk, ehhez képest volt már a térerőmentes panzió, illetve a tévétorony Pécsen.
Illetve Zambó Jimmy.
Illetve Zambó Jimmy. De...
Zambó Jimmy 5 csillagos, ne haragudj. 4 oktáv 5 csillag.
Igen. De az a helyzet, hogy valóban, tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Playboy életé, meg olyan igényesen próbáljál mocorogni erre-arra, nem mindig a legtöbb csillag az, ami út irányt mutat, hanem inkább a különleges atmoszféra, a jó helyek, vagy az, hogy tényleg az ember meglássa az óra előtt heverő klassz dolgokat is akár. Na most mindenki akkor vajon szint, hogy mi a kedvenc vidéki helye. Szerintem Frankinek Eger.
Igen, nekem vannak ilyen egri kötődéseim a feleségemnek köszönhetően. Ott például van ha éttermet kell javasolnom, akkor van a Macok Bistro nevű hely, ez pont az Egri várnak a tövében van, és pont úgy néz ki, mint egy ilyen igazi turista csapda ebből a szempontból, hiszen ha Egerbe megy az ember, akkor az Egri várat azért azt legalább messziről megnézi, és úgy ott van mellette egy étterem, az mindig gyanús, ez viszont egyáltalán nem gyanús, mi több barom jó hely. Tök modern a konyha, jó fejek a pincérek, és eddig csak úgy sikerült távozni, hogy úristen, mikor jövünk legközelebb.
Hát sokáig az volt Kelet-Magyarország egyetlen valamire való étterme, ahol rendes gasztro élményt kapott az ember, akkor még valami más neve volt, rendes neve. neve, amit elfelejtettem. Most keresztelték át macokra az elmúlt 5 évben szerintem valamikor.
Valami Imola udvarház.
Imola udvarház, ez volt a neve, igen.
És a macok miért jobb?
A macok? Hát pont azt gondolom, hogy nekem a régi jobban tetszett.
Macok.
És amikor az ember azt olvas, hogy macok, akkor hirtelen felszalad a szemlődök a feje tetejére, de utána néztem, hogy mit jelent.
És mit jelent?
Kérek szépen, az ugyanazt jelent, mint a lepcsánka,
így van.
Vagy a lapcsánka, vagy a milyen hülye neveken szokták még emlegetni ezt a krumplilángos.
Krumplilángos, igen.
Krumplilángost. Már tócsni még, még ez a másik. Hát egyik modorosabb, mint a másik, de a macok az tényleg egyedülálló ebből a szempontból. Viszont ha valaki arra jár, azt tényleg nézem be, mert értenek ahhoz, amit csinálnak, ráadásul még szeretik is. És ha ez a kettő összejön, akkor az pont, mint a Playboy. Na, de egyébként most már tényleg az exkluzívról beszélünk, ez pedig
csak egy pillanat, nekem a Sunscreen zenekar szülővárosa Sopron.
Milyen zenekar?
Sunscreen. Igen, már nem léteznek, de ők voltak a legjobb magyar rockzenekar 10 évvel ezelőtt.
Hát mindenki nézze utána a Sunscreennek, vagy jobbat mondok, hogyha január után fölmegy majd a playboy.hu-ra, akkor akár még találkozhat is ezzel a zenével, nem?
Esélyes.
Hogy fölpattintjuk előbb-utóbb ezeket majd. Szóval Sopron, Eger, és nekem pedig a Bükkfenség.
És Ercsi.
Igen, és Ercsi, ne felejtsük el Ercsit. Szülő városomat, amiről majd egy külön podcastot szeretnék szentelni.
Minimum 10-et.
Neki közvetlen kollégáim számtalan történettel lettek gazdagok már Ercsiről, önök még nem, de ami késik, nem múlik. Már amikor a TV-tornáról beszéltünk, akkor a Playboy exkluzívból szemegzgettünk, mert ez a magazinunk is megjelent, és számtalan újítás van benne. Nem, inkább azt mondom, számos. Mert az meg lehet számolni. De például Kovács Ákos óta nem volt magyar címlapja a Playboy exkluzívnak, de most magyar címlapunk van, méghozzá Turóci Szabolcs szerepel a címlapon. Alter ikon és sorozat sztár, ezt írtuk alá, és azt hiszem, hogy ez a kettő ez mind stimmel, hiszen sorozat sztár, erről már elég sokat beszéltünk. De közben alter ikon is, ez mit jelent pontosan, ezt most...
Ezt én sem értem.
Nem érted?
Ezt te írtad oda.
Ezt igen, én voltam a címlap szöveg forrása.
Módszertje.
Forrása. És azért alter ikon, mert a Túróci Szabolcs a Pintér Béla és társulatának emblematikus figurája, kabala színésze talán, azt hiszem, hogy talán mindegyik
darabban szerepel. Pintér Béla alter ikon. Itt. Szabolcsot nem értem hirtelen, de...
Hát vele játszik, és a Pintér Béla darabjaiban szerepel Túróci Szabolcs.
Meg még
25 ember, de mivel most a Túróci Szabolcs szerepel a címlapon, ezért kénytelen voltam ezt ideírni. Én körülbelül azt hiszem, talán 2006-ban láttam először Pintér Béla darabot, ez pedig a Paraszt Opera című színdarab volt, ami olyan hatást gyakorolt rám, amit rend általában a Pintér Béla darabok nézői ezen végig szoktak menni a stációkon, tehát hogy az először meglátja mondjuk ezt a színdarabot, akkor utána egy évig nem egy rendes idézőben, tehát kőszínházba, mert azt gondolja, hogy ha így is lehet színházat csinálni, akkor minek menjen máshova. Igen. És akkor az ember hirtelen egy ilyen nagy Pintér Béla függő lesz, akkor elkezd csak ezekre járni, akkor egy kicsit megunja, akkor megint elkezd más kőszínházakba is járni, de azért ez a Pintér Béla hatás ez nem múlik el. És a Pintér Bilára meg azt kell tudni, hogy már régóta kapacitálom a Playboy-ba, de mindig mondja, hogy majd jövőre, tehát kicsit olyan, mint a öreg néni meg a halála mesébe. És hát ő az Arvis Ura színházban játszott, meg négy dalokat gyűjtött Erdélybe, meg mindenféle csinált, és egyszer csak összehozta ezt a színdarabot, aztán a társulatát, és aztán onnantól kezdve úgy hívják a társulatát, hogy Pintér Béla is társulata. A Pintér Béla írja a színdarabokat, a Pintér Béla rendezi, és általában szerepet is vállal benne, és tényleg egészen elképesztő a dolog. Olyan mindegyik színdarab, hogy percenként, mint egy hullámvasúton ülne az ember, percenként változik az egész, egyszer csak úgy érzi, hogy hasba vágták, egyszer úgy érzi, hogy tényleg a mennyekben jár a katarzistól, egyszer meg úgy röhög, hogy leesik a székről, és ez percenként bombázzák ezekkel az impulzusokkal, és innentől kezdve egy nagyon intenzív dolog. Nincsen szünet, másfél óra, mint egy mozifilm, és hát tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, aki olyat akar látni, mint még soha.
Hogyha már a színházi kultúránál tartunk, akkor szerintem itt az ideje ajánlanod a Férfiak szexuális világa, ugye?
Igen.
Című előadást, amit mindenkinek kötelező látnia.
Ez pedig a Jurányi Inkubátorházban adják elő. a Füge produkció meg a Duma Színház közös színdarab, és inkább ilyen sketch színdarab, ami azok tudják, hogy miről beszélek, akik Monty Python műsorokat szoktak nézni, hogy olyan egy ilyen sketch előadás, hogy jön egy jelenet, és igazából nincs vége, hanem átfolyik a másikba, nincs sok összefüggés a kettő között, egyetlen egy összefüggés van, az, hogy a férfiak szexuális világa az milyen, és hát ez is egy olyan színdarab, amit, vagy olyan darab, amin az ember a hasát fogva röhög. A férfiak is magukra ismernek, a nők is magukra ismernek egyébként benne, mert a férfiak szexuális világa a nőkével is összekapcsolódik.
Nem mondod.
Számos esetben. és pokolian vicces, pokolian kiméletlen, elképesztően jó. Tehát most, hogyha ebből azt szűrli a kedves hallgató, hogy általában alternatív színházba járok, akkor nagyjából azt helyesen szűri le. De hogy mindenképpen érdemes megnézni. Sőt, tovább megyek, még egy színdarabot hadd ajánljak, ez pedig a 40 vagy a véges élet. Szintén Urányiban játsszák, szintén az a csapat, aki a férfiak szexuális világát, és arról szól a darab, hogy milyen, amikor az ember elmúlik 40 évesnek lenni, mi megy keresztül, és milyen metamorfózison megy át. Ez is rettentő vicces, rettentően önironikus, meg ironikus, és azt gondolom, hogy segít például átbillenni férfinak is, meg nőnek is ezeken a nehéz helyzeteken, mint hogy a férfiak szexuális világa talán segít abban, hogy ne legyünk teljesen önző barmok, hanem egy kicsit talán jobb emberek. Ha ezt egy színdarab eléri, akkor szerintem már ez sokat segített.
Abszolút.
Annyi embernél, aki befér a Jurányiba, ami nem sok.
De a podcast hatására majd özönlni kezdem épp.
Így se lehet rá jegyet kapni.
Figyelni kell folyamatosan, vadászni az egész. Ez a Pintér Bélás Jurányis dolog, ez egy kicsit ilyen az emberből a vadászt is kihozza, tehát nem úgy vadász, mint semmilyen Zsolt, hogy lelőjük a bekábozott szerencsétlen rénszarvast, hanem az ember üldögél a net előtt, és akkor elkezd kattingatni, és ha van jegy, akkor gyorsan lecsap rá, és olyankor szoktam én üvöltve szólni a Frankinek is, meg a mellettem ülő olvasószerkesztőnknek, Kevinnek is, mindenkinek, hogy van jegy erre, van jegy arra, gyerünk, menjünk. És akkor megyünk. Na mindegy, szóval honnan kanyarodtunk ide? Onnan, hogy Túróci Szabolcs van a címlapunkon, és ezért alter ikon, mert a Pintér Bélánál játszik, és ezért írtuk ki, de egyébként egy tök jó interjú van a Szabolcssal, tehát a címlapon keresztül, tehát ha valakit ez érdekel, meg beindít, onnantól kezdve egy klassz interjút is lehet olvasni Fábián László tollából. Lapozom ezt a remek kiadványt, és egyszer csak mit látok benne?
Férfiakat látsz benne.
Igen, mert ez egy olyan magazin, hogy nincsen mesztelen nő. Na, elmondom, mit látok benne, most ideértem. Emilyt látom benne, mégiscsak van benne nő. Úgy hívják, hogy Emily, vagy hogy is, elragadtatás szelleme?
Ez a másik Spirit neve. Of Ecstasy, igen, angolul, magyarul, nem tudom, vagy...
Azt mondom, hogy én fordítottam korábban egy rólasz cikk kapcsán, de hogy egy parádés nyitó oldal van, látunk egy autó orrát, ami akármilyen autó lehetne, de rajta van tényleg ez a kis műtárgy. Mit kell tudunk a műtárgyról?
A műtárgy egyedi, kézzel készül, és a legenda szerint ezüstből van. Ezt én sem igazolni, sem cáfolni nem tudom, azt viszont el tudom a műtárgyról mondani, hogy most már egy csomóféle kivitelben kérhető, és nekem a személyes kedvencem az a füstüvegből készült kis Emily, ugyanis ahhoz van beépített világítás. És úgy kell elképzelni, hogy amikor este vezet hát esetleg, ha olyan szerencsés az ember, hogy éjszaka egy Rolls-Royce-ot vezet, akkor az autó orrán van egy világító kis szobrocska, és gyakorlatilag azt követi. Nekem volt ehhez szerencsém egy messzi-messzi helyen egy ilyen autót vezetni, ráadásul egy kabriót, és tél volt itthon, ott meg nyár volt, és mentem a kis kanyargós óceánparti szerpentinen. Már sötét volt, valami buriból jöttünk vissza. Hát ott azért átérzi az ember ezt az életérzést, hogy a rohadt életben de jó lenne mocskosú, pofátlanul gazdagnak lenni, az ember csak ilyen dolgokat csinál egész életében.
Hát igen, a Ferenc Dél-Afrikáról beszélt, tehát ő ott vezette ezt sok-sok évvel ezelőtt. Én sok-sok évvel ezelőtt Stáris Mokovecen vezettem a dolgot Ótátra Füreden, a Rolls-Royce Wraith-nek volt ott bemutatója, és az volt a legizgalmasabb az egészben, hogy kivittek a Poprádi repülőtérre, és ott beültünk a Classic Rolls-ba, amelyik melyik is, pontosan?
Hát a Phantom szerintem.
A Phantomba ültünk be, és azt mondták, hogy István, akkor légy szíves, tapos neki oda rendesen, és akkor használjuk ki a végsebességet, és ott a Poprádi repülőtér kifutóján sikerült 250-nel mennem egy Rolls-Royce-szal, és az volt benne a legérdekesebb, úgy, hogy a Rolls-Royce-nak nem adják meg a teljesítményét, nem tudjuk a...
De már megadják.
Jó, akkor még nem adták meg, akkor még nem tudtuk, hogy mennyi a végsebesség, nem tudtuk, hogy mi ez a nyomaték, meg a nyomatékgörbe semmit, azt éreztem csak, hogy odalépek, és mintha egy villanyautó lenne, úgy gyorsult, mert akkora motorja volt, és akkora teljesítménye, hogy bárhonnan, bármekkora dologgal elindult, és 250-en mentem a Rolls-Royce-szal, jó, oké, hogy egy nagyon széles beton csíkon, ahol nem jött szembe senki, és oldalról se jött senki se, de ettől függetlenül is tök biztonságosnak éreztem, elképesztő volt.
Legszívesebben kitetted volna a specialistunkat a kormányra, és lapozgattad volna.
És közben olyan olvasgattam volna, adtam, igen.
A legnagyobb nyugalom közepette, hát
nem
igen.
Kivittek zsigulival, ócsára, 45-tel, de biztos jó Dél-Afrikában.
Hát ez a műfő, ez igazából erről szól.
Igen, igen, tehát hogyha nem oda visznek, akkor hova? Tehát, hogy a muszáj.
Én tudtam ott... Pontosan. Tehát volt egy kis matek, hogy most hova menjünk, hogy a Côte-d'Azur-re, vagy esetleg egy picit messzebb, és akkor végül a picit messzebb az azért lett a győztes választás, mert hogy lehet, hogy februárban még nincsen nagyon jó idő a Côte-d'Azur-en.
Igen, viszont Dél-Afrikában nyár van ilyenkor, és ráadásul, ami még külön frank, hogy nincs óraátállítás, mert igen. Ugyanabban az időzónában vagyunk, tehát nincs jetlag az ember.
Igen, igen, ez tök meglepő volt.
Tehát, ha rosszul teszte valaki, akkor szerintem az ideális választás Dél-Afrika a téli időben. Visszajözem, hogy azt tapasztalta Ferenc, hogy visszahúzódik a barlangjába, mint hideg téli reggelken.
Mármint a medve,
kis
ugye?
Macko, igen. Igen.
Tapasztaltam, de most már olyan szinten tud visszahúzódni, illetve vissza nem húzódni, hogy a menüben van egy almenü, aminek az almenüjében lehet állítani, hogy mennyire húzódjon, mennyire ne húzódjon.
Ez az épp, hogy le lehessen törni, vagy épp, hogy ne.
Na most ez azért, ugye, a legenda szerint azért csinálják, hogy ne lehessen letörni, ha valaki hozzáér, az érintés érzékelő, az igen. Már behúz az emlit, és akkor erre mondta a fifikás magyar ismerősöm, hogy de akkor ott a baseball ütő.
Igen, persze.
De hát a Rolls-Royce-nál ezzel nem számoltak, hogy valaki egy baseball ütővel csapná le Emilyt az óráról. Hát elég sokat beszéltünk annyit oldalpáról. Ha tovább lapozom az újságba, akkor látom, hogy itt van ez a remek autó. Tulajdonképpen egy SUV, egy ilyen családi, mi ez? Családi terepjáró? SUV?
Hát szabadidő autó. Igazából hivatalosan nem SUV, mert a Rolls-Royce-nak nincs SUV, ehhez még mindig valamit ragaszkodnak.
Hát egy Rolls-Royce-nak csak szabad ideje van, más nincs, hiszen mérhetem gazdag.
Hát azért ott egy kicsit muszáj volt mosolyogni mindenkinek, akit meghívtak erre a tesztvezetésre, ugye, hogy ez egy szabadidő autó, ez a Rolls-Royce Cullinan, aminek most már ez egy ötajtós autó, ami azt jelenti, hogy le lehet nyitni hogy a csomagtérnek az egyik fele az felfele nyílik, klasszikusan a másik fele pedig lefele, és akkor ami lefele nyílik, oda le lehet ülni, és olyan szinten le lehet ülni, hogy lehet hozzá 2 plusz széket rendelni, sajnos nem találtam meg, hogy pontosan mennyi pénzért, ahonnan a gyáriak szerint remekül lehet horgászni, hogyha az ember úgy kicsit rátolat a horgásztóra, és akkor ott beletett, meg bedobja a csarit. Hát amikor úgy próbálja az ember a lelki szemei előtt elképzelni ezt, hogy ott a Bokodi tó partjára letolatok az alsó hangon 100 millió forintos kis Rolls-Royce Cullinanemmel, hogy aztán ne a stégre üljek le, vagy ne a 1800 forintos horgászéket dobjam ki a csomagtartóból, hanem rendesen, urasan a Rolls-Royce Cullinan csomagtér ajtaján ücsörögve pecázzak. Ez nem annyira volt meg, de igazából ugye ez az egész autó egyáltalán nem Magyarországnak szól.
Dehogy nem. Magyarországon csak egy bizonyos rétegének. Na mindegy, a lényeg az, hogy van a Bentley-nek a hasonlója, a Bentley Bentayga, ami ez azt talán 45 millió forintért lehet kapni horgász kiegészítést, tehát amiről te beszélsz, Feri, azt ők meg is csinálták, tehát hogy van pecabot, orsó, kis szék, és a csontkukacnak vödör, tehát
hát, így van.
Tehát az már ki van találva, és egy kulisszatitkot hadd mondjak el, tehát amiért érdemes megvenni ezt az egész újságot többek között, az, hogyha megvásároljuk, és az 57. oldalon lapoznak, akkor ezt demonstrálja is egy ember, itt látjuk, hogy le van fotózva, hogy ül a Rolls-Royce Cullinannek a hátsó kis részén, mondhatni a seggén, és ez ember pedig nem más, mint Vida Ferenc, főszerkesztő helyettes, akit azért is tettünk oda, nem csak azért, mert tényleg egy jóképű csákó, hanem azért is, mert hogy demonstráljuk, hogy ezek a saját fotóink, ezeket mi készítettük.
Igen, és ez István teljesen jól mondja, ugyanis az történt, hogy annyira botrányosan jó képeket készített Németh Dániel fotós a Rolls-Royce Kalinárról, hogy muszáj volt azt jeleznünk az olvasóknak, hogy hello, ezeket mi csináltuk, és nem pedig csak letöltöttük a gyári média oldalról 2 perc alatt. Mondjuk hozzáteszem, hogy én nagyjából azt hiszem le is betegedtem másnapra, mert egy kicsikét alulöltöztem, és kicsikét
mindent az olvasók
4,5 órán keresztül tartott ez a fotózás.
Azt meséld el nekem, hogy lehetett az, hogy átvettétek a Rolls-Royce-t a Four Seasons-nél, azt hiszem, hogy ott uh-huh. adták át, és akkor hogy vittétek át New Yorkba, mert itt egy New Yorki
először is el, igen, tehát az úgy volt, hogy átvettük a Four Seasons-nél, aztán elmentünk Calais-ba, aztán ott jött a komcsatlakozás, akkor egy 3 hét alatt elmentünk New Yorkba, kikötöttünk a Manhattani kikötőbe, lehajtottunk a rámpán, onnantól pedig már viszonylag könnyen mentek a dolgok.
Kedves olvasók, egy Playboy hétköznapjait hallhatták itten.
Valójában viszont az történt, ami sokkal kevésbé lelkesítő, hogy kimentünk egyekre a Korda Film stúdióba, és ott vannak mindenféle díszletek, amik egyébként a képeken iszonyatosan jól néznek ki, viszont amikor közel megy az ember, akkor iszonyatosan rosszul néznek ki. Nagyon, nagyon hervasztó látvány, tényleg, hogy ilyen papírfalak vannak, és sokszor meg kell nézni az embernek, hogy most pontosan minek is dől neki.
Nehogy ezt hívják úgy, hogy illúzió.
Igen, illetve Hollywood.
Még az exkluzív, hogy annyit hadd meséljek el, ugye a beköszöntőm címes az, hogy magyar kód, mert nagyon törekedtünk arra, nagyon sok magyar helyet mutassunk be benne. Mindig rajongok a licensz magazinokért, de azt is pontosan tudom, hogy Magyarországra készül magyar embereknek, és hát ugye mi is magyarok vagyunk, Feri is, meg én is, zenitről nem is beszélve, és ezért lett aztán Túróce színlapon, ezért aztán mi fotóztuk egyeken a Rolls-Royce-t, és ezért van egy csomó olyan hely, magyarországi hely, amit mind érdemes meglátogatni, és érdemes elmenni ezekre. De ugye van ez a csodás top 7 rovat.
Beszélj erről az étteremről, kérlek.
Miről? Az, az El Celler de Can Roca?
A Can Roca, igen. Hát Can Roca.
Na hát azt kell mondanom, hogy ez a világ egyik legjobb étterme. A Roca fivérek üzemeltetik, és hát 30 séf van, és a borospincében pedig 60 000 palack jobbnál jobb bor. Úgyhogy szerintem ez igazán olyan hely, amit érdemes meglátogatni, ez egy 3 Michelin csillagos hely, ugye tudjuk, hogy annál már több nincsen. De például lehet tudom mesélni, milyen volt az, amikor életem először bejutottam egy 2 Michelin csillagos helyre, hogy teljesen én nem tudtam, hogy az a feleségemmel a osztrák Dunakanyarban, Wachau-ban mászkáltunk, és egyszer csak megéheztünk, és láttam, hogy van egy szép kis udvarház, semmi csicsa, és bementünk, és ott mondtam, hogy hát szeretnénk valamit vacsorázni, kérdezik, hogy bejelentkeztünk-e, mondtam, hogy nem, most csak így beestünk. Nagyon néztek.
Nyilván.
Igen, és akkor mondták, hogy az udvaron le tudunk ülni, pont nyár volt, csodás balzsamos levegő, leültünk, és akkor arra gondoltam, hogy nem van ennék előétel, de a feleségem szeretett volna, egy ilyen paradicsomos előételt nézett ki magának, és akkor mondtam, hogy jó, hozzák ide, akkor dobják két felé, ha egy mód van rá. És akkor viszont már nem furcsában néztek, hanem úgy néztek ránk, mint így. És mondom, ezt nem lehet. De mondom, miért lehet szétdobni? Hát, mert azt nem lehet. De mondom, jó, hát akkor hozzanak neki egyet, meg nekem is egyet. Aztán akkor már látom, hogy ez nagyon drága hely, tehát ezt nem fogjuk olcsón megúszni. Majd akkor gondoltam, hogy elmegyek kezet mosni, és ahogy a mosdóból jöttem kifele, akkor látom, hogy a falon kín van a 2 Michelin csillag, és akkor azért egy kicsit elszégyeltem magamat, hogy hát ez egy egész más gondot van az egész helyről. És akkor ott megvacsoráztunk viszonylag sok pénzért, de utólag már egyetlen bántott ez az összeg, mert rájöttem, hogy igenis ez az élmény, ezt érdemes kifizetni. Ugyanis ha az ember egy Michelin csillagos vacsorát végigeszik, akkor tényleg az összes fogás olyan, mint a költészet lenne tényleg. És olyan, hogyha az ember mondjuk a főételt elkezdi enni, és elkezdi rágni, akkor a szájában megjelenik egy íz, és fél perc múlva egy másik íz, ugyanabban a falatból, aztán egy harmadik íz. Tehát ez nem csak úgy van megkomponálva, nem csak úgy van megkomponálva, hogy vizuálisan szép legyen, hanem egyszerűen a textúrák, az összes érzéket megbombázza és elképesztő, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az ember ezt megengedheti magának, akkor néha igenis el kell menni ilyen helyekre, és az érdemes minél többször azért elmenni ilyen helyekre, mert...
Hogy támogasd a gasztroforradalmat?
Hogy támogasd a gazdagokat, nem? A gasztroforradalmat, és hogy azért is, mert hogy minél többször eszel olyan ételeket, amiben nagyon sok íz van, arra többször fogod az ízeket tényleg érezni is. Tehát ez olyan, mint mikor valaki mondjuk vörösboros kólát iszik, és akkor utána megkínálják egy üveg francia borral, az nem fogja tudni azt, hogy az mitől finom, mert hát vörösbor.
Na jó, de a Coca-Colát még mindig meg tudja különböztetni a Pepsi-től, úgyhogy...
Az igaz. Elmondtam a krédomat, de egyébként pedig hadd tegyem hozzá, hogy ajánljuk ezt a elszeledde kánorokát, de alatt ott van a stand is, ami Budapesten van, és Szél Tamás és Szuló Szabina sasfészke, írt a szerző, valószínűleg én voltam, és hogy igazából azért ha már az előző étteremben az ember csak ritkán jut el, akkor az a standba el lehet simán menni, és akkor oda beülni, és egy tényleg szuper jót kajálni, mert rettenetesen finom minden.
Hát vagy a Clark Hotel Budapestre.
Vagy az is, igen, mert nagyon figyeltünk arra, hogy a sok külföldi egzotikum és csoda mellett legyen egy csomó olyan csoda Budapesten és vidéken is, ahova Magyarországon is érdemes elmenni. És
én
akkor
még
felé.
Egy picit visszakanadnék az előző két Michelin csillagos történethez, mert most, ahogy István beszéltél róla, most bennem is felkavarodtak a régi emlékek és érzelmek és élmények. Egyszerű úgy alakult, hogy én is eljutottam nem olyan nagyon régen egy két Michelin csillagos étterembe, egy Michelin csillagos azért már volt egy néhány, és számomra kettő dolog volt ilyen egészen félelmetes. Egyrészt, hogy amikor az ember egy sima egy Michelin csillagos étteremben kajál, utána nem tudom, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, de nekem tökre az az élmény van meg, hogy igazából ennél feljebb nem nagyon van. Tehát nem nagyon tudja az ember elképzelni, hogy ehhez képest miben nyújt többet a kettő, a három az meg végképp ilyen teljesen értelmezhetetlen tartományban van. Na, a két Michelin csillagos az abban nyújtott nekem mást, az a svájci, a Lucerni tó partján lévő valamilyen, hát meg tudom keresni a nevét, de szerintem az most nem fontos, hogy minden fogás, az valójában három fogás volt, úgy hozták ki a tányérokat, hogy minden egyes, előtte-félte minden, az három kis tányér volt, és ez egy dolog, de az meg egy másik dolog, hogy elmondta a pincér, hogy először ezt a tányért kell megenni a kaját, utána a másik, utána pedig a harmadikból, úgyis úgy vannak felépítve az ízek, hogy ezek egymásra épülnek, nem pedig csak egy ilyen össze-vissza katyvasz, és amikor úgy ette az ember, tényleg ahogy mondták neki, hiszen máshogy semmi értelme, akkor valami egészen új érzésekkel gazdagodott, és úgy érezte, hogy tényleg a csúcs gasztronómia azért az tényleg maga a művészet, ahogy te is mondtad. A másik fele, ami nagyon megmaradt ebből az estéből nekem, hogy miután tényleg megettük a viszonylag jelentős mennyiségű és elképesztő minőségű ételt, utána kijött a séf is, mert hogy azért ezeken a helyeken ez szokás így megmutatni, és kijött a séf, aki egy olyan kifejezetten fiatal, tehát egy ilyen 30 körüli srác volt, és azt láttam rajta, hogy valami elképesztően fáradt, de tényleg, tehát mint amikor valakit még a ravatalból kihúznak egy utolsó vizitre, hogy mindenki jól megnézze, és egy kicsit elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy hát igen, aznap délután 2-kor szállt le a repülőgépe New Yorkból, mert hogy ott is volt valamilyen event, ahol nekik helyt kellett állnia, és most itt vagyunk, és most itt sok emberre kellett szintén főzni, és megmutatni, hogy a két Michelin csillagos étterem az mitől két Michelin csillagos, és nekem nagyon az az élmény maradt meg, hogy ahhoz, hogy te a most 2018-ban sikeres legyél valamiben, az gyakorlatilag az egész életedet alá kell rendelned a munkádnak.
Nem véletlenül ezek a Michelin csillagos séfek, ezek szeretnek is megszabadulni a Michelin csillagtól, hogyha már elegük van, meg kiszállnak. Hát arról ne is beszélünk, hogy volt, aki meg...
A szuicid hajlam is a viszonylag magas.
És amit tudod, mit szeretnék enni a legjobban? Tehát egy csomó séf, nem mindegyik, de nagyon sok, ha hazamegy, akkor varázskenyeret szokott enni. Mm-hmm. De amikor az egy elég jó kenyér, meg egy jó vaj, de már nem akarnak már többet kóstolni.
De mondjuk egy rendes étteremben egy vajjal és kenyérrel jól lehet lakni?
Hát igen, mert káprázatos. Mert
baromi finom mind a kettő, igen.
Na ezt kivégeztük ezt a témát, és nem véletlenül, hogy ezzel zárunk, hiszen tényleg érkezik a karácsony, érkezik a mákos és diós beiglés és töltött káposzta időszaka.
Meg a Jézuska.
Egyenek nagyon sok finom rántott húst otthon, de hogyha már elegük van házi koszból, akkor irány egy Michelin csillagos hely, vagy ha nem Michelin csillagos, akkor is egy remek szintű étterem, és mindebben segít önöknek, ne feledjék el, a Playboy exkluzív.
Kellemes ünnepeket.
Kellemes ünnepeket, és boldog új évet mindenkinek!
Találkozunk jövőre!